Pál apostolnak a második levele a Tesszalonikaiakhoz, Tesszalonika gyülekezethez. Ennek az első fejezetét fogom olvasni, ülve hallgassuk meg. Tehát Pál második levele a Tesszalonikai gyülekezethez, első fejezet. Pál, Szilvánus és Timóteus a Tesszalonikaiak gyülekezetének Istenben, ami atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban, kegyelem nektek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint az méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amelyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert úgy igazságos Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőjön szentjei között. És csodálják majd mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Ezért tehát mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel hatalmasan, hogy megdicsőjön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Amikor összeállítottam ennek az ige szakasznak a ige hirdetési vázlatát, akkor eszembe jutott egy gondolat a John Wesleynek, aki azt mondta prédikátorainak, de lehet, hogy a metodista híveknek is abban az időben, hogy Isten jelenlétében kell élnetek. Tehát nem fogadta el azt prédikátornak, vagy metodista gyülekezeti tagnak, aki ezt nem tudta megválaszolni ezt a kérdést, hogy igen, én Isten jelenlétében élek, úgy akarok élni. És ez most előttünk is egy kérdés, hogy mi Isten jelenlétében élünk-e? Hát természetesen azt a választ adhatjuk rá, vagy adjuk rá, hogy igen, azért vagyunk ma délelőtt itt, mert nem akarjuk ezt a vasárnapot mással tölteni, hanem azzal, hogy keressük Istent és az ő jelenlétét, igéjét, a közösséget. Ez így jó, ha ilyen választ adunk rá, igen, ezért jövünk ide. Másrészt viszont azt is tudjuk és érezzük, hogy ez nem mindig sikerül. Egy-egy rossz elszólásunk után, vagy egy rossz ízű tréfa, vagy egy félre sikerült balul kiütött esemény után, mivel mi is részt vettünk, azt gondoljuk, hogy hát nem sikerült. Amikor esetleg délben veszük észre, hogy már minden dolog után fordultunk már, mindent elintéztünk, de még egy imádságot nem mondtunk, még egy ige nem volt az asztalunkon reggeli előtt, még nem éltünk Isten jelenlétében, már emberekkel beszéltünk, már dolgokat elvégeztünk, de bizony még nem töltöttünk ezzel egy néhány percet sem, hogy Isten igazságait megforgassuk a fejünkben, szívünkben. Na most, miért kell Isten jelenlétében élni? Erre Pál választ ad azért, mert azok tudják elviselni az élet nehézségeit, vagy itt a gyülekezet elleni támadást, mert ebben is része volt a tesszalonikai gyülekezetnek, hogy így lehet csak kibírni, de nem csak úgy kibírni, hanem így lehet győztesen átmenni ilyen próbákon, amelyik ellenünk irányulnak, vagy gyülekezeteink, egyházunk ellen irányul, hogy többet törődünk Isten igéjével, az ő vele való közösséggel és a neki való engedelmességgel. Hát nézzük meg röviden, hogy hogyan dicsérte meg, mert megdicsérte a Pál a gyülekezetet. Dicsérje meg bennünket is most Isten igéje. Ha nem tud megdicsérni, akkor változtassunk magatartásunkon. Szüntelenül hálával tartozunk Istennek, testvéreim, mert hitetek nőttön nő és az egymás iránti szeretet is gazdagodik. Szóval Pál hálás volt Istennek a gyülekezetért. Mindjárt kérdezzük meg magunktól, a mi gyülekezetünkért tudna Pál hálát adni? Mi minden esetre adjunk hálát, hogy ma délelőtt itt vagyunk, hogy rendszeresen itt lehetünk, hogy van egy közösség. Ma a baptista gyülekezetben szolgáltam, onnan érkeztem ide, megkért a prédikátor, aki elutazott, hogy tartsam meg a Isten tiszteletet. És hát ott valaki imádságban mondta el, hogy mert az ima órán, ami az Isten tiszteletet megelőzte, arról volt szó, hogy a gyerekekért, a fiatalokért, az utánunk jövő nemzedékért imádkozzunk, meg hogy törődjünk velük. És valaki azt imádkozta, hogy Uramat, hogy a gyerekeimnek, vagy az utánam jövőknek ez az imaház és az Isten háza legyen. És ugye elgondolkoztam, hogy milyen szép gondolat ez, hogy egész héten végezzük a munkánkat, ahogy szokták mondani, robotolunk, lótunk, futunk, de van egy vasárnap, egy délelőtt, vagy akár a délután is, arra, hogy van nekünk egy helyünk, az Isten háza, a gyülekezet. Még túlságosan is meleg volt itt, nincs olyan meleg, mint ott a baptista testvéreken, jó befűtenek, jó meleg van. Vannak kisbabák, kettő kisbaba is, pár hónapos gyerekek is gőgicselnek ott a gyülekezetben, kicsit hangoskodnak is, de nem baj, ott vannak, egy család, mindenkit üdvözöl, mindenki mindenkivel beszélget egy kicsit. Jó leső érzés volt ez nekem, hogy valóban van egy hely, ami az Isten háza, ami az imaház, és hogy ők ezt fogalmazták meg, hogy a gyerekeknek azért kell ott lenni. Hogy ebbe belenőjenek, beleszokjanak, hogy vasárnap van egy hely, ahova nekünk el kell menni. És ott ezt kell tennünk, mert otthon is jó, de vasárnap nekünk ott a helyünk, ahol ott van Isten és az ő igéje és a testvérek. Tehát meg lehet bennünket dicsérni, ha nem, akkor törődjünk ezzel, hogy az ige, már Pál nem mondhatja ki ránk, de az ige mondja ki ránk, hogy hálás Isten nekünk, értünk, mert miért? Mert hitünk nőttön nő, és a szeretetünk gazdagszik. De az, hogy mindenkit ez egy kicsit megállíthat, hogy itt még lehetőség volt az, hogy nőttön nőtt a testvérek hite, akkor a miénk miért nem nő, nőttön nő? Miért nem nő folyamatosan? Így lehetne talán ezt kicsit modernebbül lefordítani magyarról magyarra. Miért nem gyarapodik a hitünk? Folyamatosan, fokozatosan. Nem én szeretném a választ megadni, hanem szerintem a szöveg, a levél, Pálnak a lelke, lelkülete, amely Istentől volt, megadja a választ, mert ezek ott voltak a gyülekezetben. Így tudott a hitük nőni. Egy régi munkatársam, aki még mielőtt egyházi alkalmazott lettem, munkatársam volt, egyszer hallotta, hogy augusztus 20-ára, amikor vendégek érkeznek a nyíregyházi csendes napokra, akkor nálam fog egy család szállást kapni, míg akkor egyedülálló voltam, nem voltam családos, de utána is, amikor már családosak lettünk, akkor fogadtunk, akkor az volt a nyíregyházi gyülekezetben a szokás, egy szép szokás volt, hogy nem kollégiumban, szállodában aludtak a távolról jövők, hanem egy-egy családhoz voltak elszállásolva. És ez a munkatársam azt mondta, hogy de jó neked, de jó nektek hívő embereknek, hogy ilyen nyitottak vagytok, és megismerkedtek másokkal. Akkor még nem volt bennem elég bátorság, de lehet, hogyha lett volna, sem fogadja el, de azt kellett volna, hogy gyere el. Gyere el, nézd meg, hogy milyenek azok az emberek, akik eljönnek is. És egymást befogadják a otthonukba, beszélgetnek, megismerkednek, életre szóló kapcsolat, barátság lehet ebből, de ha nem is lesz barátság, de egy jó testvéri kapcsolat, ami legalább annyit ér, hát így tudott a tesszalonikai gyülekezet hite növekedni, nőttön nőni, és szeretetük gazdagodni, mert ott voltak a gyülekezetben, mert hallgatták Isten igéjét. Mert a hit az nem azt jelenti, hogy én elhiszem, hogy Isten létezik, vagy Isten van, ahogy szoktuk mondani, hanem a hit azt is jelenti, és elsősorban inkább azt jelenti a Bibliában, hogy bízunk benne, és kipróbáljuk az ő ígéreteit. Tehát az nem elég hit, hogy tudom, hogy van Isten, és majd megjutalmaz engem, vagy megbüntet másokat. Inkább így szoktunk gondolkodni erről, hogy bennünket majd megjutalmaz másokat, meg megbüntet. Ez egyfajta hit, de a hit a Bibliában az a szó, ami ott az Új Szövetségben van, azt jelenti bizalom. Hogy bízunk-e Istenben, ezt jelenti. És most ez egy kérdés, hogy bízol-e Isten ígéreteiben, mert akkor vagy hívő. Nem akkor vagy, hogyha itt vagy minden vasárnap, az persze nagyon fontos, az előbb hallottuk, hogy mondja az ige, hit hallásból van, tehát nem csak úgy száll le az égből, bár Isten úgy is adhat hitet, ilyenről is sokat hallottunk már, hogy valaki egy csoda folytán nyert hitet. Itt volt ugye a ifjú Iványi Gábor a feleségével, gyermekeivel, és ott egyszer reggeliztünk bent a lakásban, és hallottam, hogy a Móni az én gyerekeimnek mondja, hogy örült is a szívem, hogy mondta, hogy ő úgy lett hívő, hogy játszott valamilyen szép darabot zongorán vagy orgonán, és azok a szép dallamok, azok a harmóniák, az a melódia, őt arról győzte meg, hogy Isten van. Én gyerekeim is ott hallgatták bent, hogy Móni sugárzó arccal mosolyogva erről tesz bizonyságot, hogy őt a zene győzte meg arról, hogy Isten van, mert hogy az a harmónia, ami a zenében az ember által megjelenhet, az nem embertől van, az valaki adja. Ilyen is van, de hát Móni sem élhet csak ebből, azt gondolom egész életében, bár a zenésznek a zene az mindig egy Istennel való szál, ami összeköti, más szál köt Istenhez. Valakit az alkotó munka, aki mondjuk tud valamit tenni, a kezével alkotni tud, azok arról szoktak beszélni, hogy egy jól befejezett munka Istent dicséri számunkra, vagy Istent juttatja eszükbe, hogy megtettem, mert Isten segített abban, hogy én is, na nem is teremtő, de alkotó lehetek, mert ő adott nekem eszet, bölcsességet, és sokféle módon lehet Istenhez eljutni, de az Isten igéje, ami hallásból van, az nem csak azt jelenti, hogy hiszek abban, hogy van Istent irányító, világot irányító lélek, Isten, hanem hogy engedelmeskedek neki. Iványi Gábor testvér mondta az idősebb egyszer azt, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség az nem vallásfilozófiai könyv, tehát nem akarja bizonyítani az különböző filozófiákat, mert ilyen is van vallásfilozófia, amely igyekszik ésszel, észérvekkel, meg a világban megfigyelt eseményekkel bizonyítani, hogy van valaki, például egyet hadd mondjak, hogy van egy ilyen vallásfilozófia, amely azt mondja, hogy most például, hogy fúj kint a szél, azt, vagy a fák mozognak, azt a szél mozgatja. A szelet megint valami mozgatja, és azt is valami mozgatja, és a végén valakinek állni kell, aki az egész mozgást elindítja, vagy visszafogja, vagy megállítja. Most ez csak egy kis tétel volt, de azt mondta Gábor testvér nagyon helyesen, hogy a Biblia nem erről szól, hogy be akarja bizonyítani nekünk az, hogy Isten létezik, ezt ebből és ebből tudhatod, meggondolkozz el, hanem hogy arról beszél, hogy ki hozta népét Egyiptomból. Az Új Szövetség pedig arról beszél, hogy Isten bennünket is kihív, mert mi is az ő népe lehetünk, bennünket is kiválasztott magának Jézus Krisztusban, és bennünket is kihív, már nem Egyiptomból, már így is fogalmazza a Biblia, hogy kihív bennünket. Keresztény irodalomban valaki így nevezte ezt a bűn városából, és elhív az ő követésére, Jézus Krisztus által teszi ezt. Ezért hát a két nép egyé lesz. nincs különbség zsidó és görög között, hanem egy és ugyanaz az Úr a mindegyiknek, aki kegyelemben gazdag őhoz, azokhoz, akik őt segítségül hívják. Nos tehát ez volt jellemző a tesszalonikaiakra, hogy nőtt a hitük, mert hallgatták a bizonyságtételeket, az ige hirdetést. Bár akkor még nem így volt, mint most, már 2000 év után, hogy kissé megszervezetten olvassuk a Bibliát, előtte Zsoltárt olvasunk, akkor egy kicsit másképp volt még, de ugyanez volt. Meghallgatták az emberek, hogy ki mit mond Jézusról, ki mit mond az Úrról, mit mondanak azok a iratok, amik rendelkezésre álltak, mert nem úgy volt, mint most, hogy veszek egy Bibliát a könyvesboltban, és tanulmányozom Isten nagyságos dolgait, hanem akkor még ez nagyon-nagyon nehéz, lehetetlen feladat volt, inkább ugye a szájról szájra, vagy a hagyományról hagyományba történt a továbbadása a szent történéseknek. Adjunk ezért is hálát, hogy Biblia lehet a kezünkbe. És abból Istent megismerhetjük, és őt nyomon követhetjük az ő cselekedeteiben. És szolgálhatunk neki, mert megtudjuk, hogy hogyan kell neki szolgálni. De megdicsért az apostol, hogy nem csak a hitük nőtt, hanem szeretetük is gyarapodik. Ezt is kérdezzük meg magunktól. Szeretjük egymást eléggé? Mert a szeretet minden bűnt elfedez, mondja egy másik helyen az apostol. Mert a szeretet mindennél nagyobb. Hit, remény, szeretet marad meg, de a legnagyobb a szeretet. Ez tartaná össze a családokat és a gyülekezeteket is. Isten népét, ha több volna a szeretet, talán azt szokták erre mondani, ez már közhely, ezt mindenki mondja, de senki nem valósítja meg, igaz? De el kellene jönni annak az időnek, amikor mi azt mondjuk, mi igenis szeretni akarjuk azokat, akikkel Isten összehozta az életünket. Akár szorosabb szálakon kötődünk egymáshoz, akár talán nem ilyen szoros módon, de igen, szeretni akarunk. És mi a szeretet? Megint erről lehetne egy külön szolgálatot tartani, de most csak annyit, hogy a szeretet is nem csak érzés, mert az érzés az elmúlik hamar, hanem a szeretet az munka. Akarni kell szeretni, és azért tenni kell, hogy a másik megérezze a szeretetünket. De menjünk még tovább, még van dicséret. Milyen jó volt ennek a gyülekezetnek. Álhatatosak vagytok, és az üldözést és a nyomorúságot is elviselitek. Álhatatosnak lenni, ugye két ellel van írva, az azt jelenti, hogy az áll szóból származik, álhatatos valaki, az azt jelenti, hogy áll. Állja a sarat. Kiáll valaki mellett. Még mondhatnánk többet is, több nem jut eszembe is, nem írtam ide magamnak, de azt hiszem értjük. Igen, a gyülekezet megdicsérhető volt azért, hogy amit egyszer kaptak, a hitet, azt megtartották, és amellett kiálltak, és nem mondtak le dolgokról, és tették egyik nap után a másik után azokat a cselekedeteket, amelyeket már elkezdtek tenni, nem ingatta meg őket semmi. Álhatatosnak lenni, de hiányzik ez, igen. Talán azt is mondják, hogy minden nemzedék egy kicsit gyengébb az előtte levő nemzedéknél, és ezért nem tudunk álhatatosak lenni. Elek Lajos bácsi, az előtte mit szolgáló lelkész könyvébe olvastam bele a héten egy ilyen kis saját életéről kis vidám történeteket, amit ő hallott másoktól, írja le ebben a könyvben, és leírja az előszóban, hogy ő úgy tanult az ő gyerekkorában, hogy egy hokedli volt, és egy kis sámli. És a kis sámlira ült rá, és a hokedlin rajzolt a műszaki rajzot, mert kőművesnek tanult. És hogy gyalog járt. A héten telefonon is beszéltem vele, és mondja, hogy nagyon fájít ez a forgó csípő ízülete. És beszélgettünk arról, amit szintén a könyvéből olvastam, hogy nagyon sokat gyalogolt ő, Lajos bácsi. És elmondta, hogy nem csak kőműves meg tanonc korában, hanem utána is, amikor már lelkész lett, nagyon sokat gyalogolt, hogy felkeresse a testvéreket. azt mondta, hogy kis motor volt neki, az már nagy könnyebbség volt, amikor valaki egy elég használt kis motort egy másik lelkész továbbadott neki, aminek az volt a neve, hogy nem Jáva Mustang, de valamilyen Jáva motor, amit ő elnevezett Jáva Mustangnak, mert olyan sokat lerobbant a kis motor, hogy nem Jáva Mustang volt, hanem Jáva Mustang, mert ő ezzel járta a körzetet, de ezért is hálás volt. És úgy belegondoltam, hogy igen, valóban ma már ez nehéz. Ez egy katolikus pap mondta őszintén, hogy ma, ha egy papot meglátogat a feljebb valója, akkor legtöbb papa arról panaszkodik, hogy kellene egy jobb kocsi. És ő ezt, aki leírta, ezt úgy mondta el, hogy nem így kéne. Sokszor, hogy mindig azzal a főnökünket, az előjárónkat azzal nyüstöljük, hogy jó ez a szolgál, de egy kocsi kéne, jobb, egy újabb kocsi. Persze mindannyiunkat megkísért, hogy jobb egy jó kocsival közlekedni, ami nem robban le, nem gyáva, mint a Lajos bácsi motorja, hanem megy, és meleg, és nem döcög, és elvisz oda, ahova kell. Nem nagy igény ez, de akkor kevesebben is beérték a prédikátorok. Kitartani, álhatatosnak lenni. Hogy tudunk? Csak úgy tudunk kitartani és álhatatosak lenni, hogyha az előzőeket betartjuk, ha hálásak vagyunk, ott vagyunk a gyülekezetben, és bízunk Isten ígéreteiben, és ezzel szeretném befejezni, hogy talán ebben foglalható össze a Tesszalonikiakhoz, elég nehéz kimondani, a magatartása, a dicséretre való magatartásuk, hogy itt később mondja nekik Pál, hogy majd Isten megjutalmaz benneteket, majd ő igazságos, megfizet azoknak, akik titeket bántanak. Ugyanis az volt a helyzet, hogy ott a Tesszalonikában és máshol is a keresztényeknek azért nem volt olyan könnyű, mint manapság, hanem mindenünnen bántották őket, gúnyolták, vagy a belső, és volt belső gyülekezetből jövő széthúzás, ilyen-olyan bajok, bűnök kívülről is bántották őket, ezért nagyon szükség volt a bíztatásra. És ezt teszi Pál, azt mondja, hogy aki bízik Isten ítéletében, és az ő jelenlétében él, meg kisebb-nagyobb bajokat, az győzelmes lesz. Aki nem, az elbukik. És ez a mai üzenetünk, ezt vigyük el magunkkal haza, és ezt mondjuk el másoknak, vagy mutassuk meg, ha csak erre van lehetőség, hogy többször, többet legyünk Isten jelenlétében. Jobban bízzunk az ő hatalmában, az ő ígéreteiben. Jobban hagyjuk rá, ugye, ahogy mondtuk a bevezető Zsoltárban is, bízd az Úrra a te utadat, és ő majd megsegít. Egy középkori szent mondta egyszer, azt minél távolabb vagy az emberek vigasztalásától, annál közelebb kerülsz az Istenéhez. De ezt mondhatnánk másra is. Minél inkább eltávolodunk magunktól, más emberek emberi tanácsaitól, és közelebb kerülünk Istenhez, annál nagyobb a lehetőségünk arra, hogy egy konfliktusban megálljunk, megmaradjunk, vagy kijöjjünk abból a konfliktusból győztesen. Gondoljunk az életünk ilyen próbáira. Mi az, ami most bennünket bánt, és tegyünk egy nagyobb lépést most Isten felé. Bízunk ígéreteiben, igazságos ítéletében. Ne hamarkodjunk el semmit, ne emberi, főleg ne ördögi módon viszonyuljunk embertársainkhoz, engedjük, hogy ő rajtunk keresztül ezt megtegye, és akkor jön a győzelem, jöjjön mindannyiunk életében, és a gyülekezetek életében is. Amen.